Eredményes élet találkozó 2014. április 11-e. Az üdvösség elveszíthetősége, harmadik rész. Milyen az üdvözítő hit?
Oké. Egy nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon belül és kívül. Megint egy péntek. Csak mindig nézek, hogy rohan az idő, Sanyi itt van, és nagyon rövid leszek. Szeretnék egy üdvözletet küldeni Debrecenbe, Pécsre, a Erdélybe, és megyünk majd Marosvásárhelyre és Mezőpanitra, és várjuk azt a csendes alkalmat Pásztor Kornéllal és a kinti szentekkel. Szeretünk benneteket. És imádkozzunk még mielőtt bármit is mondanánk. Mindenható Isten, köszönjük, hogy ma is fel tudtunk kelni. Még dobog a szívünk. Köszönjük ezt a reggelt, hogy együtt lehetünk, hogy tőled hallhatunk. Köszönjük Sanyit, mindenkit, aki itt van, aki hallgatja és nézi. Ez értünk van. Köszönjük, hogy van az internet, ami továbbítja a világ minden részére Istennek a szavait. Köszönjük, hogy jóra is használhatjuk, ami gonosz. És áld meg ezt a néhány gondolatot és az egész napunkat, drága Jézus, és majd Sanyinak a nagyon fontos üzenetét. Amen. Azon gondolkodtam, hogy milyen fura, hogy beszélünk, és beszéltek, és embereknek az élete megváltozik, meg a sajátunk. És azon tűnődöm, hogy lehet ekkora hatalma a szavaknak. Csak a Bibliában, a zsidó levél a legelején írja a Biblia, hogy Isten a hatalmas szavával teremtette, és tartja fenn a mindenséget, hogy Isten szólt és lett. És hatalmas ereje van a szavaknak. Ezen tűnődtem, milyen jó, hogy hallhatunk Istentől. Nem a saját gondolataink az erősek, hanem Isten gondolatai. Ezek örökké való gondolatok. És amin gondolkodtam, Debrecenben erről beszéltem a múlt héten, de még mindig itt van a szívemben az, hogy olyan sok mindenre nézhetünk ebben a világban. Olyan hatalmas választék van, nagyon széles a paletta. És a világ próbálja mágnesként magához vonzani a gondolatainkat, a vágyainkat, a figyelmünket. Minden egyes másodpercünket. És megtörténhet az, hogy minden másra nézünk, csak arra nem, ami igazán lényeges. És van egy nagyon érdekes passzus itt Máté 24. fejezetében. Jézus a végső időkről beszél. És kijövén Jézus a templomból, tovább menne és hozzá mennének az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Oda néz, mester, micsoda épületek. És ezt joggal tették, mert a régi templom, amit Herodes építetett, illetve bővítetett ki, az ókor egyik csodája volt. És habár valamiért nem vették bele az ókor hét csodájába, de szerintem nagyobb duranás volt, mint a fároszi világító torony, vagy mint a rodoszi kolosszus. Ez egy 1500 négyzetkilométeres területen feküdt a templom. Hatalmas kövekkel rakták ki a támfalait, például volt 400 tonnás kő, faragott kő, és nem tudjuk, hogy mozgatták a helyére. De valami elképesztő volt a templomon, és a templomban körülbelül 6 tonna arany volt, de valószínűleg több. Ott volt benne a Szentek Szentjében a frigyláda, és 5 méter magas kérubok magasodtak fölé, olajfából kifaragva, és bearanyozva az egész. A falakon arany volt. Hófehér volt a templom, tele aranyjal, és amikor felkelt a nap, és mondták, hogy káprázatos volt, ahogy szétszórta a napnak a sugarait. És mindenki elámult, és a tanítványok is elámultak, és azt mondták, hogy mester, odanéz, micsoda templomok. És milyen fura, nem, hogy mutogatnak, odanéz, micsoda templomok, és közben ott volt velük Isten. Tudod, mennek, Isten ott megy mellettük, és ők a templomra mutogatnak, odanéz, mester. És aztán Jézus azt mondja, hogy Jézus pedig mondanékik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. És ez egy profécia volt egyébként, egy kb. 40 évvel, nem egész, azt hiszem 37 évvel később megtörténik, Titus római hadvezér porigrombolja az egészet, és a mai napig sem épül fel. Tudod, ez megtörténhet az életünkben, hogy valami másra nézzünk. Azt mondjuk, hogy én keresek valami fontosabb dolgot, mint Isten. Úgy értem, hívőként előfordulhat, hogy a szívemben azt mondom, hogy valami nagyobb dolgot keresek, és Júdás a pénzre nézett. Habár ott volt Jézussal, együtt ettek, együtt jártak, hallgatta őt, a tanításai, de Júdás a pénzre nézett. Azt gondolta, hogy valami, hogy valami nagyobb van ott. Valami, oda néz mester, tudod, mekkora épületek, és ott volt vele Isten. És Júdás a pénzre nézett. És tudod, aztán a lelki ismeretétől vádoltatva rájött arra, hogy aki vele volt, az jóval nagyobb volt, mint amit ő tudod, maga elé tett, és aztán felakasztotta magát. És ott volt Sámson, aki azt mondta, hogy az érzékiség, oda néz mekkora épület, hogy az érzékiség az valami nagyobb, tudod. Azt mondom, hogy hajkurászom a nőket, az valami nagyobb, mint Isten, tudod. Előfordulhat az életünkbe? Persze, tudod, nyomorult emberek vagyunk. Előfordulhat, hogy valami nagyobbat keresek, mint Isten, és az érzékiség, és Sámson, tudod, hogy végezte. Nem az a lényeg, hogy kezdjük az életünket, hanem hogyan végezzük. És aztán ott volt Péter, aki önmagára nézett, és azt mondta, hogy én megállok. Én a halálba is követlek, Uram. Tudod, én nézhetek önmagamra, kereshetek valami nagyobbat, mint Isten. És aztán Péter megtagadta az Urat. De itt van a bátorítás, hogy Péter megtért ebből. És aztán Jézusra nézett, és mi történt? Amikor először prédikált, megtért 4000 ember, és aztán Péter, mint egy kőszikla, egy diadalmenetben ment végig. De ez milyen jó. Vagy Saul, a vallására nézett. Milyen érdekes. Micsoda épület, tudod, ránézek a vallásomra, és Isten nevében követek el dolgokat. Ez mennyiszer előfordult a világtörténelemben. Ott van mellettem Isten, ott megyünk, tudod, a barátom, együtt csinálunk dolgokat, de van valami nagyobb az életemben mégis. És Saul a vallására nézett, és aztán találkozott Istennel. És aztán, amikor ránézett, akkor Pál lett belőle, és olvassuk a leveleit, és csak ámulunk a gondolatain. Isten azt mondja, hogy van megtérés a dolgokból, amikor valami nagyobbra nézünk, amikor politizálok keresztényként, valami nagyobb, de Isten azt mondja, hogy hé, nézd rám, én nem politizáltam soha. Csak tudod, ez egy téma így keresztény körökben gondot okoz néhány embernek, és csak szeretnének lebeszélni róla. Ne tedd. Csak egyszerűen ne tedd. Jézus sem tette. Van valami nagyobb. Isten itt van mellettünk, hogy rá kellene néznünk. És Isten azt mondja, hogy egy bizonyos értelemben van ára annak, hogy kövess engem. Lehet, hogy árat kell fizetned. És van egy Máté 9-ben talán, és ezzel fogom befejezni. Jézus felháborító dolgot csinál. Tett néhány felháborító dolgot, de ez nekem nagyon tetszik. Jézusnak akkor már elterjedt a híra a tartományokban. És Máté 9:27, és amikor Jézus továbbment onnan, két vak követé őt kiáltozva, és ezt mondja, ezt mondva, könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Ülnek a vakok, valószínűleg a porban, és ott megy el Jézus, és kiabálnak neki. Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és mondanékik Jézus. Oké, nem is olvasom tovább, micsoda, Jézus nem állt meg nekik. Hogy tehetett ilyet? Két vak kiabál neki, hogy Dávidnak fia, de Jézus nem áll meg, hanem bement. Úgy tűnik, hogy rájuk sem hederített, hanem bement a házba, és a vakoknak föl kellett kelniük, és követniük kellett Jézus, és be kellett menniük a házba utána. Milyen felháborító. Nem az első az lenne, hogy oda megyek hozzájuk, hogy segítsek. De Jézus nem ezt tette. Tudod, csak nem állt meg a két vaknak. Te jó ég. És aztán mondanékik Jézus, hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem? Mondanak neki, igen, Uram. Akkor illeti az ő szemeiket, mondván, legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak a szemei, és rájuk parancsol Jézus, mondván, meglássátok, senki meg ne tudja. Oké, tudod, Jézus azt mondja, hogy igazán akarsz tőlem valamit? Úgy értem, amit én akarok neked adni, az nem pusztán a szemed világa. hanem valami sokkal több. Szeretnél engem követni? Akkor fizesd meg az árát. Ha tényleg akarsz követni, akkor gyere utánam. Akkor nem utogasd nekem a templomokat, nem utogasd nekem a saját erődet, nem utogasd nekem a vallásodat, mert nem vagyok rá kíváncsi. Tudod, hogy szeretlek, itt állok melletted, akarsz tőlem valamit? Akkor kövess engem. Hajlandó vagy megfizetni az árát? Tudod, vak vagy? Tudod, akkor is nézhetsz rám. Nem az az igazi vak, akinek a szeme nem alkalmas arra, hogy érzékelje a fényt, vagy felismerjen alakokat, hanem az az igazi vak, aki valami nagyobbat keres, mint Jézus. Úgyhogy, és csak még egy dolog, tudod, ne nézz a templomra, mert te vagy a templom. Te vagy a templom, te vagy az. Benned lakik Isten, és ennél nincs nagyobb. Nincs nagyobb az univerzumban. Nincs nagyobb nálad, hogyha benned lakik Isten, nincs nagyobb. Tudod, és ez bátorító kell, hogy legyen. Ja, ámen. Oké, drága Sanyi.
Sziasztok még egyszer. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek én is mindannyiatokat. Az örök biztonság tanáról beszélünk, illetve szembe állítva az üdvösség elveszíthetősének kérdéséről, és a sorozat alcíme az, hogy vagy melyik részét vágjuk ki a Bibliának. Ezt majd mindenki maga dönti el. Abban maradtunk, hogy a haladási irány az, hogy először igyekszünk felállítani az örökbiztonság tanát, mert a Bibliát olvasva, az eddigi meggyőződéseinkre nézve, abból kell kiindulnunk, és abból indulunk ki, hogy az örökbiztonság tana, mint olyan, felállítható a Biblia alapján. Tehát egész egyszerűen olvassuk, helyesen értelmezzük az írásokat, és úgymond megkérdőjelezhetetlenül feláll egy tézis. Egy olyan tézis, amely bizonyítható az ige alapján. És a gondolatmenetünknek nem az a lényege, hogy a magunk igazát hangoztassuk, miszerint mi hiszünk az örökbiztonságban, és ezért mindenkinek hinnie kéne benne, hanem a célunk az, hogy az igazságot találjuk meg. Tehát azzal a hozzáállással elemzünk és olvasunk most, hogy amennyiben az ige ránk cáfol, akkor mi új felismerésre akarunk jutni. Ezt nem tudom, értitek-e? Nyilván nem örülnénk neki, ha kiderülne, hogy nincs örök biztonság, de ha kiderül, akkor ennek alá kell, hogy vessük magunkat. Ugyanakkor az a reményünk, hogy amennyiben van örök biztonság, ebben az esetben azok, akik esetleg ebben eddig kételkedtek, vagy nem tudtak róla, ők is képesek lehetnének új felismerésre jutni, és mint olyan, az örök biztonságban, és annak minden gyümölcsében, minden áldásában, minden velejárójában hinni, és ez alapján élni. Tehát ezt akarjuk mondani, hogy az igazság egy felettünk álló tekintély. Teljesen mindegy, hogy ellenünk beszél, vagy igazol minket, mindenképpen egy felettünk álló tekintély, és ha őszinték akarunk lenni, ha komolyak akarunk lenni, ha azt akarjuk, hogy bármi értelme legyen annak, amit itt csinálunk, akkor alá kell, hogy vessük magunkat neki. Lehet, hogy ez nem fog mindig gyorsan és könnyen menni, mert az írás értelmezése, főleg egy olyan kijelentés esetében, amilyen a Biblia, amely több ezer oldalnyi információt tartalmaz, néha nem nyilvánvaló összefüggésekben, de aztán, ahogy elemezzük, mégis egyértelmű rendszerként összeállva, lehet, hogy nem fog gyorsan menni. Ez türelmet követel tőled és tőlem is, és azoktól, akik hallgatják, illetve nézik a feltételt. Lehet, hogy van egy gondolatod, ami, ezt miért nem mondod? Ott van 8 oldalal később, miért nem mondod? Azért, mert még nem jutottunk oda. És fogom mondani, de ha nem, akkor ugye folyamatosan kapok, most is ide csúsztattak egy papírt, elemzéseket, kérdéseket, a legutóbbi alkalom során, illetve után elhangoztak kérdések, tiltakozások, és így tovább, ami mind helyén való, de a türelmet akkor is várom tőletek, mert lehetetlen egy óra alatt egy olyan anyagot átvenni, amely majdhogy nem a Biblia üzenetének a gerincét akarja és hivatott mérlegre tenni. Rendben van ez így? Úgyhogy ebben a kronológiában most ott tartunk, hogy az örök biztonság tanának a felállításában a nulladik lépésnél tartunk. Egy verset, illetve két verset néztünk meg, amelyel az elsődleges célunk egy logikai elvnek az alátámasztása, illetve felmutatása volt, amely nem más, mint az antitézis logikai elve, amely az egész írásmagyarázat egyik alapelve kell, hogy legyen, mivel annak a valóságnak, amelyben élünk, amely Isten általános kijelentése, a teremtett világ, annak a léte és annak a rendje határozza meg ezt a gondolkodási módot, ezt a logikai módot. Miszerint a lét és a nem lét nem lehetnek azonosak. Azaz az ellentétek nem lehetnek azonosak. Ha A állítás igaz, és B állítás ugyanarról a valóságról beszél, de nem egyezik meg A-val, akkor B-nek hamisnak kell lennie. Értitek? Nagyon egyszerű. Tehát vagy itt vagyok, vagy nem vagyok itt. Egy meg egy, az vagy kettő, vagy nem annyi. De nem lehet kettő is, meg nem annyi is egyszerre. Lehet, hogy nem vagyok itt, de akkor nem igaz az, hogy itt is vagyok. Ez az ellentmondásmentesség. Rendben van? Nagyon egyszerű logika, nagyon-nagyon egyszerű logika, akik házakat építenek, hidakat, akik felvételiznek valahova, akik nem akarják, hogy kirúgják őket a munkahelyükről, azok mindez alapján, a logika alapján gondolkoznak a valós életben. De aztán, amikor az élet mély kérdéseire terelődik a sor, akkor simán elkezdünk szintézisben gondolkozni, ami a ma általánosan elfogadott filozófiai világnézet. Nincs igazság, mindenkinek az az igaz, amit annak tart, minden relatív, minden attól függ, hogy honnan nézzük. Ez azt jelenti, hogy minden nézőpont igaz a maga nemében. Én nézek egy poharat, te nézel egy poharat, ő néz egy poharat, mindenki néz egy poharat, és ahány vélemény van, annyi igazság létezik. Ilyen módon nem lehet azt mondani, hogy te tévedsz, és nekem igazam van, hanem azt kell mondanunk, hogy a sok nézőpontot össze kell, hogy szintetizáljuk, össze kell, hogy gyúrjuk, és az összegyúrásból jön létre egy újabb vélemény, és az az igazság. De ha azt mondom, hogy én itt vagyok, te meg azt mondod, hogy nem vagyok itt, akkor ugye nem mondhatjuk, hogy téved bárki, és ezért összegyúrjuk, és itt is vagyok, meg nem is vagyok itt. De ez nagyjából azt jelenti, hogy fogalmunk nincs arról, hogy hol a Sanyi. És ez a helyzet az örök biztonsággal is. Hogyan üdvözül egy ember? Hit által, kegyelemből. De aztán más igerészek meg úgy tűnnek, mintha azt mondanák, hogy végig ki kell tartani. Hát akkor úgy üdvözül valaki, hogy hit által, kegyelemből, pluszban végig ki kell tartania. Aztán máshol azt olvassuk, hogy aki nem vétkezik, az üdvözül. Hát akkor az úgy van, hogy hit által, kegyelemből, meg aki végig kitart, meg aki nem vétkezik. És összegyúrunk mindent, és a lelkünk valahogy elfogadja, hogy ez így összegyúrva alkot egyfajta szintetikus új igazságot. De a helyzet az az, hogy ezek a kijelentések, amiket az előbb felsoroltam, ellent mondanak egymásnak. Erről beszéltünk az első két alkalommal. Úgyhogy nem szabad őket úgy értelmezni, minthogyha egymást kiegészítő igazságok lennének, mert nem azok, mert ellent mondanak egymásnak, ha olyan módon értelmezzük őket, ahogyan most ezt megtettem. Röviden ismétlek. Az üdvösség vagy kegyelemből van, vagy cselekedetek által. És felolvastunk jó néhány verset, Róma 11.6-ot, Róma 4.3-5-öt, és Efézus 2.8-9-et, ahol Isten világossá teszi, hogy kegyelemből van, és nem cselekedetekért. Ezt megismétli, mint a gyerekeknek 28-szor. Elmondja többször egymás után, sokféleképpen, innen is, onnan is. Csak hogy értsd, hogy a cselekedetek, azaz amikor én megdolgozom valamiért, és teljesítettem egy feltételt, ez szerint, jog szerint, a teljesítményem alapján jár nekem az, amit a cselekedetért cserébe ígértek. Ezt hívják üzleti megállapodásnak. Fizes, kifizettem, és akkor jár nekem. Igen, ez van a boltban, ha lehet így mondani. Ez van a munkahelyen. Le kell dolgoznod a 8 órát, heti 5 nap, egy hónapon keresztül, és jár a béred. Azt nem ajándékba adják neked, ez a másik oldal, a kegyelem. A kegyelem ajándékot, jó téteményt jelent, amelynek nem alapja a teljesítmény, hanem az ajándékozó jelleméből, jóságából, belőle fakadóan jár tettekért ellenszolgáltatás nélkül. Illetve tettek és ellenszolgáltatás nélkül, ezt értitek? Tehát ajándék, két külön fogalom. Na most, hogyha az egyik rész azt mondja, hogy ajándékban van, A másik meg úgy tűnik, mintha azt mondaná, hogy tenned is kell érte, akkor a kettő közül valamelyik hazugság. Ezt értitek? A kettő nem lehet egyszerre igaz. Mert vagy ajándék, és akkor ajándék, vagy tettekért jár, teljesítmény alapján, és akkor viszont nem ajándék. Most nem mondom azt, hogy vagy ez, vagy az, csak választani kell a kettő közül. Ezt érted? A mai ember nem választ. A mai ember tud hinni a kettőben egyszerre. De ez ilyen nincs. Ha így csinálsz meg egy matek dogát, megbuksz. Ha így mész el dolgozni, ki vagy rugva? Én tudni, hogy kirúglak. Ne gyere hozzám dolgozni, ha így gondolkozol. De nem azért rúglak ki, mert nem értek egyetlet, hanem mert hülyeséget fogsz csinálni. Felhívtad az ügyfelet? Igen. De az ügyfél azt mondja, hogy nem hívtad föl. Hát nem hívtam föl, de akartam. De akkor miért mondod, hogy felhívtad? Hát mert akartam. Annyira akartam, hogy olyan, mintha már felhívtam volna. De ember, ezt úgy hívják, hogy nem hívtad fel. Most miért vagy ilyen szőrszál hasogató? Nem tudom, értitek-e? Nincs olyan, hogy kicsit terhes. Meg egy kicsit meghalt. Vagy meghalt, vagy nem. Vagy terhes, vagy nem. És ezt a pontot szeretném megragadni arra, oké, és csak itt mit teszünk, amikor egy ilyen látszólagos ellentmondáshoz jutunk? Megnézzük közelebbről. Mert a két állításunk valamelyikét el kell, hogy vessük. És nem az alapján vetjük el, hogy melyik tetszik jobban, vagy melyik nem, hanem meg kell néznünk, hogy mit mondott tényleg. És amikor az arányok úgy néznek ki, hogy az üzenet 95%-a azt mondja, hogy hitáltal kegyelemből, 5%-a pedig, mintha mást mondana, akkor azt gondolom, hogy a logikus sorrend a megkérdőjelezésben az az, hogy a 95% fényében kérdőjelezzük meg az 5%-ot. Na most, ha az 5%-ot megvizsgálva egy olyan megkérdőjelezhetetlen tan, logika, olyan zárt rendszer, bibliai alapon álló kijelentés lepleződik le a szemünk előtt, ami megcáfolhatatlan, akkor bizony muszáj megkérdőjeleznünk a 95%-ot, mert az igazság nem mennyiség kérdése, hanem a valósághoz való igazodás kérdése. Igaz? De az a reményünk, hogy ennél a vizsgálódásnál a 95% mellett az 5% kérdéses szövegrészben nem fog egy megcáfolhatatlan tan kifejlődni a szemünk láttára, hanem azt fogjuk látni, hogy félreértelmeztük azokat a szövegeket, valahol vétettünk az írás magyarázat szabályai ellen, és bizony össze fog állni egy 100%-os rendszer, de legalábbis egy 99%-os, amely egy irányba mutat. És a maradék 1-2% pedig nem értelmezhető. Szerintem maradnak majd olyan versek, amiről azt fogalmam sincs, mit akart itt mondani, de egyértelmű, hogy nem mondja A-nak az ellenkezőjét, hanem valamiről beszél, amit nem tudunk, nincs elég szöveg hozzá, hogy hajszán pontosan meg tudjuk mondani, hogy mit mond. Ilyen lehet, hogy marad. De nem mond ellent a többinek. Rendben? Ezt reméljük. Na most, ha ez nem ide jut, ha kapok sok anyagot, és zseniális írásmagyarázatokat, és ugye mi is belemegyünk a görögbe, és mindenbe, és van időnk, hogy értem, 2 évig ezt fogjuk csinálni. Először azt mondtam, hogy 2 hét, 2 hónap, most már 2 év, jövő héten nincs itt senki. Az eredményes élettalálkozót leírják, tudod, 2 évre. Mint az Efézusi levél. Az 3 évig tartott, igaz? Addig tartott, Péter? Meddig? 3 évig. De jó volt, nem volt jó? Jó volt. Meguntuk, mindig csináltunk közte valami mást, ez szerintem itt is így lesz. És amúgy meg megyünk vele. Jó? Figyeljetek, nagyon fontos kérdés, mert ha örök biztonság létezik, az egy új világkép. Az egy élhető élet. Ha pedig nem létezik, akkor kapjuk össze magunkat. De nagyon, Most nevetek, tudod, majd lehet, hogy fél év múlva már nem nevetek, hanem összekapom magam. Egyébként megjegyzem, megjegyzem, hogy az örök biztonság tana, ahogyan én a Bibliában látom, az pont arra vezet engem, hogy összekapjam magam. De nem félelemből, hanem szeretetből. Valójában azt látom, hogy ez a teológia, miközben 100%-osan biblikus, működik. Engem, egy lázadót, egy beképzelt, cinikus, nem tudom mit, rávesz arra, hogy szeressem azt az igazságot, amely mintha elítélne. Ezt érted? Védem, szeretem, magasra emelem azt a törvényt, amelyet képtelen vagyok betartani. A kegyelem miatt. És életcélom, hogy összhangban éljek azzal a törvénnyel, nem a vallásom célja. Tudod, mit csinálok a vallásommal? Magasról tojok rá. Nem érdekel. De szívből, belül vágyom Istenre, és hogy vele egyetértsek, és hogy tessem neki. És igazából ez már mind megvan. De nem azért, mert olyan ügyes vagyok, hanem mert a fia vagyok. Mert örökbe fogadott. És mert ez megváltoztathatatlan. És mert azt mondja nekem, hogy király vagyok, és egy nap a trónján fogok ülni. És azt mondja, hogy ha gondolom, akkor megmosdatna előtte. Mert most van egy kis... Tudod, tehát, hogy a király azért fürödjünk meg, és ezt mondom lelkileg, szellemileg, és ő azt mondja, hogy helyzetileg tökéletes vagy, mindent elintéztem. De meg fogsz tanulni az évek során összhangban élni azzal, amit már neked adtam. És szívből őszintén fogsz vágyni arra, hogy ne csak az legyen ráírva az útleveledre, hogy szép, hanem hogy azzá is váljál tényleg szépé. Okossá, ügyessé, stb. Szenté. Én már szent vagyok. Isten csinálta. Mi közöm hozzá? Jó. Úgyhogy ezt a pontot szeretném megragadni arra, hogy a hermeneutika, a szövegmagyarázat, a szövegértelmezés néhány további elvét felemeljem, aminek szeretnénk alávetni magunkat a tanulmányozás során. Ugye az első, amit az első két alkalommal részletesen tárgyaltunk, és szeretném, hogyha most kapcsolódsz be, akkor azt hallgasd meg, mert anélkül nagyon fog hiányozni. Mindig, ha bekapcsolódtál ebbe a sorozatba, valahol a felénél, felejtsd el, menj vissza az elejéhez, és hallgasd végig az egészet. Az antitézis volt az első elv, a szövegmagyarázatnak pedig van néhány elve. Ez most nem lesz egész pontos, de jelentős lesz, tehát segíteni fog. Az első, hogy mindig a teljes kijelentést egybe kell, hogy értelmezzük. Nem ragadhatunk ki szövegrészeket a Bibliából, és értelmezhetjük önmagában. Amikor haladunk, ezt tesszük, mert nincs időnk egyszerre 28-at megnézni, de meglátod, hogy utolérjük magunkat, és a kijelentés másik oldalát is látni fogjuk. A következő, hogy nem ragadhatjuk ki a szövegeket a szövegkörnyezetből. Mindig egy adott mondatnak az értelmét az adja, hogy mi van körülötte. És ez szól arról, hogy ki mondja, kinek, milyen okból, milyen céllal. Ha én az a mondat, hogy tűz van, egész mást jelent egy családi házban az éjszaka közepén, és egész mást jelent egy táborban, vagy nem, meggyulladt, vagy meggyulladt, ez az, hogy meggyulladt, oké, meggyulladt. Mást jelent egy családi házban, ahol nincs kandalló, mást jelent egy táborban, szalonnasütés előtt. Igaz? Ugyanaz a fel... Meggyulladt! Tudod, a hangsúly is számít, de az írásban ugye nehezen értelmezhető a hangsúly. Tehát a meggyulladt szó, az lehet egy dráma, mert meggyulladt a függöny, vagy tudod, bármi a házban, és lehet egy örömfelkiáltás is, mert már fél órára próbálják a szalonasütészhez meggyújtani a tábortüzet, és végre sikerült, meggyulladt. Tehát a szövegkörnyezetet nem lehet kivenni az értelmezésből. Nem a szavaknak van, hogy...
Eszembe jutott, bocsáss meg, a 2000 év távlatával a marha. Tehát ha ma valakire ezt mondod...
Hogy marha.
A 2000 évvel ezelőtt mondod, gazdagság és a jólét szimbóluma.
A marha. Igen, 2000 évvel ezt mondja, Péter mondta, hogy a marha szó ma azt egy pejoratív kifejezés, egy szitok szó. 2000 éve pedig a gazdagságnak, a jólétnek volt a szimbóluma. Mert akinek sok marhája volt, az volt a gazdag. Úgyhogy nekem mondhatod. Viccelek. Jó. Aztán a következő, hogy a szavaknak nincs önálló, úgymond misztikus jelentése, hanem a szövegnek van egy üzenete. Tehát a bibliai értelmezésnek van egy ilyen hiperszellemi formája, ahol bár egy-egy szónak, főleg a görögben és a héberben nagyon mély és nagyon kifejező jelentése van, ez a jelentés sosem szakad el a szövegkörnyezettől, illetve magától az üzenettől. Az üzenetnek, hogy mit akart mondani, van jelentősége, nem a szavaknak vagy a mondatrészeknek önmagában. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a szövegkörnyezetben vizsgáljuk, hogy ki mondja, milyen korban, milyen környezetben, milyen kultúrában mondja, kinek mondja, megint milyen korban, milyen környezetben, milyen kultúrában, milyen szándékkal mondja. Ez nyilván kiderül a szövegkörnyezetből. És az eredeti szándékolt legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb jelentést keressük. Az eredeti szándékolt jelentést. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy a Biblia mára ideje múlt. Mert hogyan jelenthetne számunkra bármit egy olyan tanítás, ami egy 2000 évvel ezelőtti társadalomnak szólt. Hát, ha szó szerint a szavakat vesszük, akkor nagyon keveset, mert ahogy Péter mondja, a szavak értelme, illetve a kultúra, amely körülveszi az üzenetet, megváltozott azóta. De alapvetően, hogyha megértjük azt a kultúrát, megértjük azt a szövegkörnyezetet, akkor az embernek Istentől szóló üzenet, vagy az embertől embernek szóló üzenet értelme teljesen értelmezhető ma is. De nem szabad mindent tükörként levetíteni a mi környezetünkre. És ezt most mondom pont ilyen értelemben, hogy a marha szó mit jelentett akkor, és mit jelent most. Amúgy az állatot jelenti most is, ezt értem, de hogy mit teszünk hozzá. Vagy a bolond szó, vagy a szeretet szó, vagy a bűnbánat. Lehet, hogy ma bele fog menni a bűnbánatba. Mit jelent ma a bűnbánat? Ha ezt így hallod, nem hívő emberként, a bűnbánat. Mit jelent? Hát egy vallásos kifejezés, egyfajta vezeklést jelent, egyfajta spirituális dolgot, még jogi értelembe se hozom be, hogy valakit mondjuk lopáson fogtak, kapott 2 évet, és megbánta a bűneit, nem fogja magára azt mondani, hogy bűnbánatot tartottam, hanem csak elkaptak, és tudod, tehát a bűnbánat egy ilyen teljesen spirituális és ilyen vallási kifejezéssé vált. Miközben az eredeti görögben azt jelenti, hogy meggondoltam magam. Ahol azt olvasod, hogy bűnbánatot, az van, hogy meggondoltam magam. Mifelől? Hát a céltévesztéseim felől, alapvetően a bűneim felől, de a szó, amit ott fordíthatok onnan nyugodtan úgy, hogy meggondoltam magam. És a bűnszót nem is kéne beletenni. Azért tettük bele, mert ott mindig arra vonatkozott. Oké. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a szöveg környezetében az eredeti szándékolt jelentést kell keressük, és annak lesz értelme a mi számunkra is. Rendben van ez? Ki mondta, kinek, milyen céllal, milyen kulturális környezetben. És aztán az utolsó gondolat, hogy azt veszük észre, hogy amikor Isten mond valamit, akkor az nagyon mély. Egy versről heteket, hónapokat lehet beszélni. Mert olyan alapvető és mély igazságokat tanít nekünk, amik, tehát hihetetlen mélység van benne. Ugyanakkor a szövegértelmezésnél elsősorban a legnyilvánvalóbb, nem asszociatív, nem úgymond belemagyarázható mélységet keressük, hanem a legnyilvánvalóbb szándékolt üzenetet, az elsődleges üzenetet. És aztán az alkalmazások, amik ebből levezethetők, azok másodlagosak. De ez azt is jelenti, hogy de ez utal arra is, rendben, de az már másodlagos. És akkor nyilván megtehetjük azt, hogy a nemzeti nyelvre való fordítás úgymond néha sekélyességét kiegészítjük azzal, hogy megnézzük az eredeti szöveget. A görögöt, a hébert, illetve van még valami, ugye az igeidők, és itt tartozom egy korrigálással. Ugye a görög szavak jelentése többnyire sokkal színesebb, mint a magyar fordításé. Sokkal több fajta szavuk van, árnyaltabb az egész nyelvezet. Ez az egyik. A másik, hogy az igeidők is beszédesebbek. Tehát mi azt mondjuk, hogy hisz. A görög meg tudja a hisz szót mondani befejezett és folyamatos igeidőben. Azaz hit egyszer, vagy hisz folyamatosan. És én múlt héten elkövettem egy hibát, mert azt mondtam, hogy János 3.16-ban a hisz szó befejezett igeidőben van, és folyamatosban van. Tehát folyamatos igeidőt használ. Olyan biblia programom van, amiben nincsenek benne az igeidők, úgyhogy kérek segítséget valakitől, bárkitől, ha tud olyat, amiben benne vannak, segíteni a tanulmányozást. Az üdvösség szó van egy pár verssel előtte befejezett igeidőben. És ezt is majd fogjuk nézni. Tehát ilyen módon az eredeti szavaknak és azoknak az igeideit figyelve is egy mélyebb megértéshez jutunk. Mindazonáltal azt állítom, hogyha ezt a tanulmányozást végigcsináljuk ilyen szabályosan, akkor az igeidőktől függetlenül, vagy akár a görög szövegtől függetlenül egy olyan rendszerhez jutunk, amely megtámadhatatlan lesz. Ez a reményem. És aztán persze, ha nem, akkor új felismerésre jutunk. Oké. Jó. Rendben. És akkor lássuk. A vers, amit múlt héten megnéztünk, az János 3.16 volt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán most szeretnék megnézni egy másik verset is, János 10.25-29, és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindennél, és senki nem ragadhatja ki azokat az én atyámnak a kezéből. Itt arról beszél János, Jézus, hogy az atya adta neki, adott neki minket. És ezt a szövegrészt most az örök élet szempontjából vizsgáltuk. Ugye ez volt a mi logikánk az első két alkalommal, hogy ha örök élet, akkor nem ideig való élet. És az antitézis logikáját követtük. És azt akartuk megnézni, hogy vajon nem tévedünk-e azzal, hogy az örök élet tényleg örök élet. Mert lehet, hogy az örök élet csak egy rossz fordítás, és nem jelenti azt, hogy örök élet. Tehát, hogy örökké tartó élet. Hanem valami mást jelent, és ezért ez nyitva hagy még egyéb teológiai irányoknak tág lehetőséget. És két különféle szót használ itt az örökre. Egyszer János 3.16-ban az aionios szót, büszke vagyok magamra, hogy ezt ki tudtam mondani, ami azt jelenti, hogy örök. Nagyon hosszú ideig tartó, örökké való, a múltra és a jövőre vonatkozóan egyaránt. Most ez hozott minket zavarba, hogy az eredeti szó nagyon hosszú ideig tartót jelent. Most mennyire hosszú ideig tartót? Tehát mert lehet, hogy a nagyon hosszú az 2 év is lehet, tehát 2 évig van életed, de ha elszúrod, 2 év után már nincsen. Tehát az örök élet ilyen módon, Isten mondhatja azt, hogy örök életet ad nekünk, anélkül, hogy hazudna, amikor később elveszi. Mert nem, az örök nem jelenti azt, hogy örök, hanem csak, hogy hosszú ideig tart, nagyon hosszú ideig, de az a nagyon az már relatív, igaz? Ki tudja megmondani, hogy mi az, hogy nagyon, ha nincs hozzá egy konkrét mérce, rendben van? Tehát megnéztük ezt a szót közelebbről, hogy vajon tényleg most ez csak egy viszonylag hosszú időt jelent, vagy jelenti tényleg a második értelmét, ami örökkévalót jelent, múltra és jövőre vonatkozóan egyaránt. Most a szónak az etimológiája, tehát ugye szó összetételekről van szó, szóval az etimológia azt jelenti, hogy a szó összetételeket is megnézzük. Tehát milyen szóból ered? Az aion szóból ered, ami nagyon hosszú időt jelent, örökké valóságot jelent és világkorszakot jelent. Amely aztán megint az ai szóból ered, ami mindig folytont és rendszeresen jelent. Oké? Tehát így épül fel ez a szó, hogy mindig folyton rendszeres, nagyon hosszú ideig való, örökké való, világkorszakot átfogó, örökké való, múltra és jelenre vonatkozóan örökké való örök életet ad nekünk. Most még ez sem elég erős nekem, ezért megnéztem, hogy milyen helyekre használja konkrétan ezeket a szavakat a Biblia még. Ez is egy módszer arra egyébként, hogy egyes szavaknak a jelentését megállapítsuk. Mégpedig az, hogy megnézzük, hogy az adott szerző hogyan használja más helyeken azokat a szavakat, illetve eleve a Biblia hogyan használja azokat a szavakat. Tehát amikor egy szót definiálni akarunk, akkor megnézzük, hogy a Biblia önmaga hogyan definiálja. És egy nagyon fontos észrevétel az az, hogy ezeket a szavakat használja Isten önmaga örökségének, örökkévalóságának a definiálására is. Mind a kettőt. És ezeket most olvasom. Az első, amit János 3.16-ban, az Ainois, Róma 16.26, most pedig megjelent a profétai írások által az örök Isten parancsolata szerint. Ugyanaz a szó van itt. 1 Timóteus 6.16, ki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki sem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örök hatalom. Ez Istenről beszélt, ugye mind a kettő. Tehát azt mondom, hogy ezeket a szavakat Isten használja saját magára is, amikor a saját, úgymond idő meghatározását adja. Örök Isten, örökké való hatalom, zsidók 9.12, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Jó? Tehát a váltság, amit ő szerzett, Jézus Krisztus a saját vérével, az egy örök váltság. Aztán zsidók 9.14, itt a Szent Szellemről beszél, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Ugye itt a Szent Szellemre mondja, hogy örökké való szellem. Akkor zsidók 13.20 örök szövetség véréről beszél, Jézus vére örök szövetséget szerzett. 1 Péter 5.10 azt mondja, a minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket. Tehát, hogyha ez az örök ideig való, akkor Isten dicsősége is ideig való. Mert ugyanazt a szót használja. Az én dicsőségem ugyanolyan hosszú ideig való, mint amilyen hosszú életet adok nektek. Ezt olvasom itt, ugye? Az én parancsolatom ugyanolyan hosszú ideig való, mint amilyen hosszú ideig való életet adok nektek. 2 Péter 1.11 Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Ugyanaz a szó. Tehát az én országom olyan hosszú ideig való, amilyen hosszú életet adok nektek. Tehát a Biblia definiálja az örök szót, és isteni léptékre emeli. Pontos vagyok? Jó, és aztán van a másik szó, az aion, ugye? Máté 6.13, ami nagyon hosszú, örökkévaló világkorszakot jelent. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, ez a mi atyánk, igaz? Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Tehát olyan sokáig a tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, amilyen hosszú életet adtál nekünk. Jól érvelek? Ugyanazt a szót használja. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy aki hisz ő benne, örök élete van, akkor ilyen hosszú élete van. Rendben? Róma 9.5. Aki az atyák, és akik közt való teszt szerint Krisztus, aki mindenek felett örökké állandó Isten. Ez jól hangzik, nem? Tehát Jézus Krisztus, aki mindenek felett, micsoda, Isten, milyen örökké állandó Isten, ugyanaz a szó álljon, szerepel itt. És aztán 2 Korintus 9.9, amit megvan írva, szort adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Meddig marad meg Isten igazsága? Olyan sokáig, amilyen hosszú életet adott neked. Mert ugyanazt a szót használja, örök élet. Jó ez így? Úgyhogy, és nem, ez nem az összes igerész, van még több is, de ha csak ezek vannak, vagy van több, nem tudom. Lehet, hogy alapos voltam, lehet, hogy mindet kiírtam. Mindegy. De ha azt akarnánk mondani, hogy Isten csak ideig való életet adott nekünk, akkor valahogy meg kéne magyaráznunk, hogy Isten miért mondja önmagát ideig valónak. Vagy ha Isten ideig való életet adott nekünk, akkor az ideig való a legnagyobb kategória, ami csak elképzelhető, mert önmagával egyenlővé teszi, önmagához méri. Jó, rendben van. De nem ideig való, hanem örökké való. Ebben az értelemben használja, és ezt is jelenti a szó. Csak meg akartuk nézni, hogy nincs-e itt egy pici rés valahol, ahol mi tévedünk. Tehát ilyen módon azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor Isten azt mondja, akár János 3.16-ban, vagy János 10.25-ben, vagy még sok másik helyen, mert ezt az örök élet szókapcsolatot csomószor használja a Biblia, és az üdvösségre vonatkozóan, illetve nekünk adott ajándékra vonatkozóan, akkor ő tényleg arra gondol, és én örök élet adok neki, és soha örökké el nem vesznek. Ezt mondja. Tehát adok nekik örök életet, és soha örökké el nem vesznek. Ha mégis elvesznek, akkor ez a kijelentés, hogy mégis elvesznek, az antitézise ennek a tézisnek. Azaz ellent mond neki, és a kettő egyszerre nem lehet igaz. Rendben van? Tehát ha azt akarjuk mondani, hogy de ezek után mégiscsak elveszhetsz, akkor meg kell cáfolnunk ezt. Nem hagyhatjuk életben a kettőt egyszerre, mert ellent mondanak egymásnak. Ez azt jelenteni, hogy egyszerre ugyanazon valóságra nézve két egymásnak ellentmondó valóság létezik. Itt is vagyok, meg nem is. Egy meg egy, az kettő is, meg nem is. Isten az általános kijelentésében világossá tette, hogy az ő rendje nem ilyen. És aztán később az igében is magyarázta, hogy nem-e különbséget kell tenni, vagy kegyelemből van, vagy cselekedetekből. Ami egyrészt egy tani kijelentés is, de egy logikai minta is nekünk. Mi szerint nem moshatsz össze ellentmondó kijelentéseket. Választanod kell. Most örök vagy nem örök? És én voltam olyan pofátlan, mert egy viszonylag logikus ember vagyok, hogy az egész örök élettel kapcsolatos és örök biztonsággal kapcsolatos érvelést itt befejezném. Mert nem tudsz ebből kilépni. Ezt érted? Nem tudsz. Úgy tudsz kilépni belőle, hogy félre söpröd. És máshova lapozol, és elkezdesz bögdösni egy másik írásrészt, ami zavarba ejtő. De az ellentmond ennek. Bármit csinálsz, ellentmond ennek. Rendben van? Nem fogunk itt megállni, mert szeretnénk mindenen végigmenni, de azt kell, hogy értsd, hogy az antitézis logika ennyire erőteljes. Ilyen borzasztó nagy tekintélye van. Nem is kéne, hogy tovább most aggódjunk és zavarkodjunk, mert ki mondta? Isten mondta? Mit mondott? Hogy örök életet ad. nem egy zavarga ejtő helyen mondta, hanem számos helyen mondja. Örök életet ad. Csak ezt hadd olvassam el még egyszer. János 3.16-ot mind ismerjük, de János 10.25-29. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek. Ezt mondja Jézus. És senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Tehát ilyen, nem tudom milyen nyelvtani rend ez, ahol ilyen többszörösen megismétli és megerősíti ugyanazt a kijelentést. És aztán vált Jézus a fiú, a Szent Háromság egyik tagja, a másik tagra, az atyára, és nála is ugyanezt elmondja. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindenkinél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Tehát én adok nekik örök életet, de ez teljesen összhangban van az atya akaratával, aki adta őket nekem, és az ő kezéből sem lehet őket kicsavarni. Tehát ez jelenti azt, hogy nem csak én így gondoltam, hanem nincs olyan körülmény, amely ezen változtatni tudna. Lezárja a rendszert, lezárja. Lezárja? Lezárja. De akkor hogy a bánatba vehetek elő bármilyen írásrészt ezután, azzal a szívvel, hogy ez mégsem igaz? Azért, mert szintézisben gondolkozom. És azt hiszem, hogy simán össze lehet gyúrni egymásnak ellentmondó állításokat. Ezután minden írásrészt úgy kéne olvasnom, hogy basszus, valószínűleg félreértelmezem, mert az előbb mondta, hogy örök életet adott. Valamit rosszul értek itt, hogyha most azt olvasom belőle, hogy nem ad örök életet. Illetve, bocsáss meg uram, ha azt is mondod, hogy adsz örök életet, meg nem, akkor figyelj, dobjuk ki a könyvet. Mert akkor nem mondasz semmit. Akkor beszélgess egy kicsit Hegellel. Akkor vele megértitek majd egymást. De ha önmagadhoz következetes vagy, és az általános kijelentésben, a teremtett világ rendjében meghatározott logikát követni akarod a saját kijelentésedben, megjegyzem, azért csináltad az általános kijelentést, hogy legyen egy logika, ami alapján lehet specifikus kijelentést tenni, mert ha nem lenne rend az általánosban, semmit se tudhatnánk. Isten nyilvánvalóan következetes önmagához. Jó, rendben van. Jó ez? Abba hagyhatnánk. Tényleg abba hagyhatnánk. Van itt még egy csomó más szó is, kinéztem még más igerészeket is, de most ebben nem menjünk bele. Az élet szó ugye azt jelenti, amit jelent, életet, létezést jelent. Aztán máshol ugyanezt a szó összetételt használja az elkárhozik, nem kárhozik el szóval, csak hogy színesebb legyen. A hal, meghal, nem hal meg szóval. Lesz, ezekben majd lehet, hogy később belemegyünk, most nem. Jó, mert olyan sok minden más van. Jó, ezen a ponton a következőt kell kérdezni. Kinek ad örök életet? Nem? Mert akkor ez a másik kérdés. Mert ha örök életet adott, akkor azt nem veszi el. Ez szerint a logika szerint. Akkor lehet, hogy az nem olyan egyszerű, hogy ki kap örök életet, és ki nem. És ez egyébként már tényleg egy rázósabb kérdés. És ezzel fogunk tovább haladni. Ki kap örök életet, és ki nem. Kinek van örök élete, és kinek nincs. Mert akinek van, az nem veszíti el. De lehet, hogy nincs. És hogyan lesz? Igaz? Mert ha egyszer van, akkor utána már nem veszíted el. Mert hogyan veszíthetnéd el az örök életet? Ha van, ha egyszer volt, ugye? Ha örök életet adott Isten, és azt mondja, hogy sohasem, hogyan veszíthetnéd el az örök életet? Úgy, hogy Isten hazuggá válik. Mert azt mondta, hogy örök életet ad. De mégse örök élet, akkor hazudtál, amikor azt mondtad, hogy örök élet. Hazudtál. Isten nem hazudik. Hazudik Isten? Nem hazudik. Isten nem hazudhat. Úgyhogy akinek örök élete van, annak örök élete van. Milyen élete van? Örök élete van. Hú, de mély ez. De nagyon mély. Kérdés, hogy van-e? Kinek van örök élete? Olvastuk az előbb? Ki az, aki úgy véli, hogy olvastuk az előbb, hogy kinek van örök élete? Aki hisz? Nem akarod ezt te túlzottan leegyszerűsíteni? Illetve mit jelent az, hogy hisz? És most kicsit nem akarok már cinikus lenni, tényleg elő van szó. A Biblia, és akkor ez a következő témánk, az üdvösség feltételéről fogunk beszélni. Tehát a megmenekülés, az örök élet elnyerésének feltételéről, amit akár csak ez a két írás rész a hitben definiál. Aki hisz, annak örök élete van. Nézzük János 3.16-ot. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ezt már az első alkalommal is tisztáztuk, hogy a hit nem egy általános hit, hanem egy az Isten fiába vetett hit, akit az Isten adott azért, hogy aki ő benne hisz, annak örök élete legyen. Tehát itt a hit minőségéről is kell beszélnünk, és a hit tárgyáról is kell beszélnünk mindenképpen. Mert ez úgy tűnik, hogy egy nagyon precíz és nagyon fontos jelenség, és egy nagyon fontos igazságra vonatkozó hit. És annak érdekében, hogy az egész Biblia tanulmányozásunk gördülékenyebb legyen, és hogy ti is utána tudjatok olvasni, Arnold Fruchtenbaumnak a teológiáját fogom használni. Ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon közel áll az enyémhez, a miénkhez, nem fedi teljesen mindenütt, tehát ahogy én őt olvasom, úgy rémlik nekem, hogy bibliaiskolában tanultam ezt, de úgy felelevenedik, és így precízebbé és pontosabbá válik így a meggyőződésem. Eddig nagyon jónak találtam, tehát nem találtam benne hibát, nagyon következetes, nagyon biblikus, nagyon alapos, és minden írása hozzáférhető az interneten, mégpedig a bibliatanítások.hu oldalon. Jó, bibliatanítások.hu. És az, amit én most használni fogok, ez az üdvösség feltétele című írás. Jó, János 1.12-t veszi ő elő. Azt mondja, valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiáivá legyenek, azok, akik az ő nevében hisznek. Most úgy van, hogy egy picit később kezdtem, és még szerintem egy negyed órát menni fogok. Ha el kell menned, akkor kérlek, menj nyugodtan, teljesen rendben van. Tehát a kérdés az, hogy mit kell tennie annak az embernek, aki meg akar menekülni, aki örök életet akar, aki üdvözülni akar. Az üdvösség szót jövő hétre megnézem, de alapvetően megmenekülést jelent. És gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy a Biblia, és utána ezt meg is fogjuk nézni az igerészek alapján, a hit egyetlen, tehát az üdvösség egyetlen feltételéül a Messiásba vetett hitet nevezi meg, ahol ez az üdvösség kegyelemből van, hit által. Ami valami olyasmi történik, hogy maga mindaz, amit kapunk az üdvösséggel, az nem érdemből, nem a mi teljesítményünk alapján jön, ezért nem kell jobb emberré válni ahhoz, hogy valakinek örök élete legyen, nem kell letenni a cigit, nem kell megváltozni, mert ez nem feltétele az üdvösségnek, hanem a hit abban, amit Isten már eleve ajándékba akar adni. Ez a kegyelem. Isten ajándékba adja az örök életet, mi pedig a mi részünket hittel, hit által, hitből, hittel tesszük hozzá. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, a reménylet dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok valóság létéről való meggyőződés. Ez Zsidók 11.1 szerinti definíció. Igen. Igen.
Akkor ennyi meg azt, hogy ez miért egy ilyen elemet, és akkor miért emelje az ember? hogy ez biztos, akkor mi a remény, hogy a remény szó is.
A remény szó miért van ott? Oké, a remény szó, bár nem egészen értem az ellenvetést, Ernő mondta, hogy beszéljek egy picit a remény részéről a hitnek, mert hogy a hit definíciójában ott van a remény is, és hogy vajon Isten miért beszél nekünk reményről, miért kell remélni, hogyha ha a hit egy befejezett, vagy hogy mondom, egy ilyen zárt dolog. Tehát mi a jelentőség a reménynek? Tehát a remény semmi egyebet nem jelent, mint egy garantált valóságnak, garantált valóság felől való meggyőződés, amely még nem következett be. Tehát én azt ígérem neked, hogy lesz ősz. Van-e már ősz? Nincs ősz. De ígérem neked, garanciát adok rá, hogy lesz ősz, és azt mondom, hogy garantáltan lesz ősz. És ha Isten mondja azt, hogy lesz ősz, akkor biztos, hogy lesz ősz. Ilyen módon te hihetsz az őszben, azaz lehet egy valós meggyőződés arról, hogy lesz ősz. De van már ősz? Most időpillanatban itt nincs itt. A remény a hitnek az a része, amely a garantált jövőt ragadja meg. De garantált jövőt, nem kétséges jövőt. Ugyanolyan szintű meggyőződésről és ugyanolyan szintű valóságról beszélünk, csak ugye az idő a mi szempontunkból egy előrehaladó jelenség, ahol vannak dolgok, amik számunkra a múltban, a jelenben és a jövőben vannak. És a hitnek van egy olyan része is, amely a jövőt ragadja meg, amely csak a számunkra a jövő, Isten szempontjából minden a jelenben van. Isten tér és idő felett van. Tehát ilyen módon, amikor Isten azt mondja, hogy higgy, akkor azt mondja, hogy bátran legyen egy meggyőződésed a valóságnak azoknak a részeiről is, amelyek még nincsenek itt, de garantáltan eljönnek, mert én megígértem, és mert azok el is jönnek. Péter. Ez oda kell, hogy adjam a mikrofont, semmi értelme nincs, Péter, mert adom, dobom, de kapd el.
Ugye az előbb említetted, hogy az igéknek, a szavaknak az értelmét, a bibliai értelmét úgy nézzük, hogy megnézhetjük, hogy máshol hogyan használja, és csak egy igét szeretnék ide tenni, hogy itt nem a reménykedésről beszél, hanem a reménységről, ami egy biztos, bizonyos dolog. Ez a zsidókhoz írt levél 6:19 mondja, és inkább már 18-tól, olvasom, hogy a két változtathatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Tehát lehetetlen, hogy Isten hazudjon, belekapaszkodtunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Tehát nem reménykedésről beszél, hanem egy reménységről, amiben Isten lehetetlen, hogy hazudjon, és ez egy biztos és erős horgony számunkra.
Az üdvösségünknek például a reménység része az a testünk elváltozása. Hányatoknak van már megdicsőült teste? Na, mi az? Pedig az benne van a Bibliában, hogy lesz megdicsőült testünk. Van-e már? Nincs. De biztos, hogy lesz. Na, ezt remélem. Ami nem azt jelenti, hogy hát, ha meg lesz, tuti, hogy lesz, de még nincs itt. Még most is ebben a nyomorult porhüvelyben vagyok, és szenvedek benne. És sóhajtozom. Róma 8 szerint, igaz? De biztos, hogy lesz egy megdicsőült testem, de ez a testem ilyen módon való megváltása, és az ilyen módon való üdvösség, megmenekülés ettől az átkozott világtól, ez reménységre szól, azaz a jövőre. De biztos, Isten nem hazudik, biztos horgony. Úgyhogy a hit mindenképpen a valóságról való meggyőződés, és nincs semmi köze a szubjektív élményemhez, nincs semmi köze a véleményemhez, nincs semmi köze az elképzeléseimhez, hanem az Isten által kijelentett valóságról való meggyőződést jelenti, az azzal való együttgondolkodást, egyetértést. A meggyőződés szó talán fontos, mert a meggyőződés, a Fruchtenbaum bácsi így, nem akarom bácsinak hívni, bár az, de egy tündéri ember, azt mondja, hogy különbség van a tudni vélem, remélem, az eleve ismeret, azaz például a természeti törvények, a gravitációt eleve ismered, nem? Beleszülettél, tapasztalod minden nap, nyilvánvaló számodra. És a kettő között ott van a meggyőződés, ami erősebb a vélekedésnél, de kevesebb az eleve ismeretném, így fogalmaz. És szerintem jó, ez egy jó megfogalmazás. A meggyőződés talán egy bizonyítékokon, tényeken alapuló mély ismeret, tehát nem egy ilyen felszínes, ilyen, hanem egy, tehát valamilyen szinten azt tudom mondani, hogy basszus, ezt tudom, ezt értem, tudom, hogy miről van szó. Tehát a hitnek van egy ilyen aspektusa, a meggyőződés. Na most, ezt kell, hogy mondjuk, hogy az üdvösség egyetlen feltétele a kegyelemből hit által kapott üdvösség. A bibliai bizonyíték az, hogy több mint 200 esetben szerepel az üdvösség feltételéül a hit szó, és mindössze néhány esetben szerepel néhány látszólagos kiegészítés, amit ha nagyon akartok, meg tudunk majd nézni. De gyakorlatilag az esetek 95%-ában eleve a Biblia is csak kizárólag a hitet teszi feltétel, és van néhány igerész, ami zavarba ejtő. Nem, igazából ez nem is ejtő egy zavarba senkit nagyon, de azért megnézhetjük ilyenek, mint például a bűnbánat, Jézus megvallása, a kitartás, vannak ilyen igerészek, amelyek arra felszínes olvasáskor arra engednek utalni, hogy ezek is részei az üdvösségnek. Meg fogjuk nézni, nem azok. Nézzük János 1.12-t. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Jó, és ez a vers azt állítja, hogy azok lettek Isten fiai, akik befogadták őt. Most jó kérdés az, hogy mit jelent befogadni a messiást. Ezt a vers második része mondja meg. Azok, akik az ő nevében hisznek. Tehát az ember üdvösséget kap azért, mert hisz Jézus Krisztus nevében. Tehát ilyen módon a hit az egyik kérdés, a másik a hit tárgya. Jézus Krisztus neve. A név szó jelenti a definícióját annak, akiről beszélünk. Azt hiszem, ki is írtam a névszót valahol, de a lényeg, hogy ez a hit nem egy általános, misztikus, Istenbe vetett hit, hanem egy nagyon-nagyon precíz Jézus Krisztus személyére, és azt gondolom, hogy az ő tetteire vonatkozó hit. Egy másik igerész, apostolok cselekedetei 16, 30 és 31. Ez az, amikor a börtönőr üdvözül, és kihozván őket, mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Ez nagyon jó, ugye? Ez itt nagyon precízen, itt a kérdés, a Biblia is fölteszi. Azok pedig mondták neki, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Oké, tehát a feltétel ez, hinni az Úr Jézus Krisztusban. Jó, és több mint 200 olyan rész van, ahol ilyen, illetve ehhez hasonló kijelentéseket találunk. Jó, és akkor mindjárt meg fogjuk nézni a görög szavakat, de amire rá kell mutatnom, az, hogy mit jelent Jézusban hinni. Ugye Jézus Krisztus a messiás, a megváltó. Az egész Ószövetség áldozati rendszere előrevetíti az egyetlen elégséges áldozatot, Jézus Krisztust, a tökéletes bárányt, aki majd megáldoztatik a mi bűneinkért, és elégséges áldozat lesz. Ilyen módon ugye Jézus a megoldás a bűneinkre. Tehát ugye a bűnkérdés egy valós jogi probléma Isten és az ember között, amely nem söpörhető a szőnyeg alá. Erre a jogi problémára Istennek van egy megoldása, mégpedig az, hogy a Szent Háromság második tagja a fiú emberré lesz, leél egy tökéletes bűntelen életet, és mint olyan, mint szeplőtelen bárány, alkalmassá válik az egész Ószövetségben tanított helyettesítő szerepének a betöltésére. A bűn zsoldja a halál, Róma 6.33 szerint, ami azt jelenti, hogy Isten igazságossága megköveteli, hogy a bűnt eltávolítsa a szeretet, illetve a szentség jelenlétéből. Teljesen érthető. Viszont ezt a halált ő hajlandó halni helyettünk, olyan módon, hogy magára veszi a mi bűneinket, azzal törvényesen és jogosan meghal, mint ilyen Isten igazságérzete kielégítődik, és a mi bűneinket elvéve a maga jogállapotát és igazságosságát tulajdonítja nekünk. Ilyen módon a jogi probléma teljes egészében megoldódik. Ugyanakkor az üdvösséggel együtt az ember újjáteremtődik, újjászületik. A régi bűnös természete meghal, Krisztussal együtt megfeszítetett, és a Krisztus feltámadásával együtt mi egy új életben támadunk fel, úgymond újjászületünk. Erről beszél Jézus szintén János 3-ban Nikodémussal. Ugye nem tudtad-e, hogy újjá kell születned. Valójában az üdvösséggel, a megmeneküléssel Isten számos dolgot csinál, több mint 90-valahány dolgot egy időben, ja, és ezt kaptam meg, köszönöm szépen, itt van a listája annak, hogy mi minden történik a hívővel, amikor üdvözül, amikor hisz Jézus Krisztusban. Itt pontosan már 103-ra bővült a lista. Lehet, hogy nem fogjuk mindet megnézni, jó néhányat. Fruchtenbaum ebből 30-at vesz elő, ezt mindenképpen át fogjuk nézni, és aztán lehet, hogy még hozzárakunk ebből a többiből is. A lényeg az az, hogy a hit Jézus Krisztusban, aki a megoldás az emberiség problémájára hozza létre az üdvösséget, a megmenekülést, ami nem csak abból áll, hogy nagyon üdvözültél, hanem Isten, mint egy ilyen óriási könyvelésben azt mondja, hé, a 28-as megtért, 28-ast átkönyvelni, és tudod, és akkor ezer dolog megtörténik, tudod, útlevelét kiállítják, bejön a családba, ráhúzzák a gyűrűt, felöltöztetik, bekerül a kiképzésbe, mit tudom én, tehát... Rengeteg minden azonnal megtörténik helyzetileg. A helyzetit úgy kell érteni, mint könyvelés ügyileg. A könyvelés a valóságot képviseli. Amit Isten mond, az van. Amit ő az örökké valóságban elvégzett, az van. A hitet pillanatában, az üdvösséget pillanatában ezek a dolgok megtörténnek veled. Új teremtés leszel, újjászületsz, megigazulsz. Isten igazsága neked tulajdonítatik. Átkerültél a sötétségből a világosságba. Mennyei helyekre ültettél. Megbékéltettél Istennel. És így tovább. Végig fog rajtuk menni. De ennek a kulcsa, ennek a szükséges és elégséges feltétele Jézus Krisztus váltságműve. És a módszer, a jogilag elfogadható módszer a helyettesítő áldozat. Azaz valami olyasmi, mint hogy én kifizethetem a te adósságodat. Miért? Mert nekem van pénzem. Isten ezt mondja. Nekem van olyan igazságosságom, amivel kifizethetem a te bűneidet. Miért? Mert nekem van igazságosságom. Lehet, hogy nem jó dolgot állítok párhuzamba, azt bocsátassék meg nekem. A lényeg az, hogy Jézus volt a tökéletes bárány, a helyettesítő áldozat. Az ő halála, az ő vére volt az, amely megelégítette Istent. És jogilag rendbe hozta a mi bűneinket. Tehát, annak, aki hisz Jézusban, annak Jézusban, mint a messiásban kell hinnie, Jézusban, mint a megváltóban kell hinnie, Jézusban, mint a mi bűneinkért meghalt helyettesítőben kell hinnie. Rendben? Azt gondolom, hogy az a hit, amely Jézusban hisz, mint politikusban, vagy mint nagy tanítóban, az nem egy üdvözítő hit. Mert a hitnek a tárgya az, amiben hisz az illető, az nem az üdvösség kérdése. Nem tudom, értitek-e? Tehát a másik, hogy amikor én hiszek Jézus Krisztusban, mint a megváltóban, ez feltételezi annak a felismerését, hogy én Istentől elválasztott, úgymond ítélet alatt lévő állapotban vagyok. Ami azért van, mert bűnös vagyok. Tehát a céltévesztésem, a hibám, a bűnöm felismerése feltétele annak, hogy én Jézusban tudjak hinni, mint a megváltóban. Nem olyan módon feltétele, hogy azt én külön meg kell, hogy csináljam, hanem ez egy jelenség. Hogy hát, Sanyi, mi van veled? Hát gáz vagyok. Mennyire vagy gáz? Elég gáz vagyok. Elég gáz vagyok ahhoz, hogy Isten elítéljen engem. Persze elítél az örökölt bűnöm alapján, tehát olyan adósságot örököltem Ádámtól, ami alapján már el vagyok ítélve, de a saját tetteim alapján alanyi jogon is gázos vagyok. Mennyire vagyok gázos? Hát hazudtam. Ne, Sanyi, ne, tényleg, te hazudtam. Igen, igen, igen. Amikor gyerek voltam, meg amikor tizenéves voltam, meg múlt héten. Múlt héten te már nem hazudhattál. Hát remélem, hogy nem, de az se lehetetlen, hogy igen. Kicsit. Ilyen kis a gyereknek azt mondtam, hogy nem is tudom. Hazudtam. Meg félek. Sokszor félek. Sokszor csinálok dolgokat, amik nincsenek hitből. Minden, ami nincs hitből, az bűn. Ez céltévesztés. Hát, ami nem Isten előtti meggyőződésből történik, az céltévesztés. Bűnös vagyok. És a bűneimre nincs válasz. Nem tudom jóvá tenni őket. Az egyetlen lehetőségem, hogy valaki kifizeti az én bűneim árát. És ez Jézus. És én ő benne hiszek. És ilyen módon szabad vagyok. Értitek? Tehát a bűntől való elfordulás automatikusan megtörténik, amikor a bűneim váltságául Jézusban hiszek. Tehát ilyen módon itt egy jelenség kapcsolódik össze, illetve több jelenség kapcsolódik össze egybe, amikor hiszek Jézus Krisztusban, mint a messiásban, a helyettesítő áldozatban, aki elégséges. Miért hiszek benne? Mert bűnös vagyok, és ő a bűneimért adott isteni fizetség. Ő viszi el őket, és az ő igazságosságát kapom meg helyette. Ez olyan, mintha az börtöncédulámat ő kapja, az útlevelét meg én kapom. Az én nevemet ő kapja, az ő nevét én kapom. Az én ítéletemet ő kapja, az ő igazságosságát én kapom. Erről fog majd még beszélni ez a helyettesítés, illetve a tulajdonításnak a tana. De ilyen módon az üdvözítő hit, amit az ember Jézus Krisztusban, a Messiásban veti, aki helyettesíti őt a bűnei büntetésében, és megmenti őt attól. Ez az üdvözítő hit. És ennek a hitnek van még egy mélysége is, és hogyha belefér még nektek, akkor ezen végig szaladnánk, az öt, három görög szó van. A pistis, pisteo és peito. Ezt a három szót használja a Biblia hit szavakként. Ezeket a szavakat többnyire tényleg a hit szóval fordítják a magyarban is, de néha másképp fordítják. Ezt is meg tudjuk nézni. De elsőnek, nézzük csak meg a szavak jelentését. Az első a pisteuó. Megbízik valakiben, rábíz valakire valamit, hisz valakinek, hisz valakiben, vagy valamiben. Oké, tehát itt a bizalom, tehát a hiszek benne és bízom benne van kihangsúlyozva. Igaz? Ebben a kifejezésben. De ezt értjük, nem? Hogy lesz nekem örök életem? Úgyhogy Jézus a megváltó, és ő halt meg a bűneimért, és én nem csak tudok erről, nézem messziről, de halálosan nem érdekel, hanem én, aki meg akarok menekülni, rábízom magam erre. Sanyi, milyen megoldást akarsz a bűneidre? Jobb ember leszel? Nem, bízom Jézusban. Milyen megoldást akarsz a bűneidre, hogy majd vezekelsz? Nem vezekelni akarok, Jézusban akarok bízni. Ha húzhatsz ötből egyet, melyiket húzod? Jézust húzom, mert ő benne bízom az üdvösségért. Ezt értjük, igaz? Most, ha közben bízom másban is, ez nem teszi semmissé a Jézusba való bizalmamat. A lényeg, hogy egyszer bíznom kell Jézusban. És van különbség a tudok róla, és a bízom benne között. Ugye, ezt mindig mondom, tudok a székről, de sose ülnék rá. Ez nem üdvözítő hit. Tudok róla, de sosem megyek közel, sosem veszem komolyan, sosem használom. Ha ráülök, akkor bíztam benne. Rendben? És ez nyilván a ráülés a szék célját is tartalmazza rögtön. Mert nem abban bíztam a székben, hogy majd általa a kocsim gyorsabb lesz, mert nem ez a célja. Ugye lehet Jézusban bízni, hogy majd gazdag leszek. Nem, az üdvösségemért bízom Jézusban, tudod? Hogy a bűneimre ő a válasz. Aztán a második szó, a pisztis. Nagyon hasonló, de már egy kicsit színesebb. Ez a meggyőződés jelenti elsőnek a bizalmat megint, de jelenti a meggyőződés, bizonyosság, bizonyítékot, jelenti a hit, hűség, megbízhatóság, hitelesség, ígéret, biztosíték, kezesség, megbízás, oltalom, fennhatóság. Egy elég mély jelentésű szava van, de az elsődleges és másodlagos jelentése, a harmadlagos, negyedleges, a bizalom, meggyőződés, hit, hűség. Oké, tehát ott van benne a meggyőződés, a bizonyosság. Ugye ez a mélysége a dolognak. Mennyire hiszek abban, hogy Jézus a megváltó? Úgy, hát úgy értem, olvastam a Bibliában, értem, hogy a Biblia Isten kijelentése, több helyen mondta, azt hiszem, hogy így van. Meg vagyok győződve. Tehát ha választanom kéne a tesztben, azt mondanám, hogy így van. Ha pisztolyt szegeznének a fejemnek, és tudod, nem tudnék, ezt mondanám elsőnek. Tudod, a meggyőződés mennyire mély? Tehát ez lehet egyre mélyebb, de egy ponton az már nem csak egy ilyen, mit tudom én, jó, akkor legyen. Hanem egy ponton az, azt tudom, meggyőződök. Ugyanúgy benne van a bizalom, és benne van a hűség is, amely a kitartásról beszél. És aztán a harmadik szó, a peitó, rábeszél, meggyőz, rávesz, elhitet, félrevezet, ez is benne van. A passzív alakban bízik, hallgat rá, engedelmeskedik, meggyőződik, hisz, engedi magát meggyőzni. Jó. Tehát, hogy egy hosszú történetet egy picit lerövidítsek, a fordításokban, és ahol ezeket a szavakat használja a Biblia, és kérlek nézzétek meg ezt az elemzést Fruchtenbaumtól, hogyha szeretnétek mélyebben belemenni. Valójában, ha nagyon ki akarjuk bontani, akkor a hitnek öt színe van. Az első az, hogy hinni. A második a meggyőződés, a harmadik a bizalom, a negyedik a támaszkodni, és nincs is több. Hiába keresek, nincs több. Illetve de, tehát hogy kell, hogy legyen egy tárgya a hitnek, ami pedig Jézus Krisztus. Oké, tehát mit akarok hangsúlyozni? Azt, hogy létezik nem üdvözítő hit. Tehát létezik olyan hit, amit lehet, hogy valaki eljött egyszer a gyülekezetbe, és föltette a kezét, vagy olvasott egy traktátust, és azt mondja, jó, hisz. De az a hit nem volt üdvözítő hit. Tehát volt valamiféle az üdvösség, az igazi meggyőződés előtti pici állapota, ami aztán elmúlt neki. És sosem vált egy olyan szintű hitté, ami Istennek elég lett volna arra, hogy üdvözüljön az illető. Most ez a szint nincs nagyon messze. Tehát látjátok, hogy itt azért nincs egy olyan definíció, ami ezt nagyon nehézzé tenné. Inkább csak azt akarom mondani, hogy ha valakinek, és erről később fogunk beszélni, nincs üdvbizonyossága. Tehát, hogyha valakinek az élete úgy megy tovább, mintha mi se történt volna, akkor jogosan ébred fel benne a gyanú, hogy vajon megtérte. És ez az úgy megy tovább, ez nem mondom, tehát én amikor megtértem, nem jött a szél, és tudod, Szent Szellem jelenlétét éreztem rögtön, hogy valami ilyesmi, semmi nem történt, de megváltozott az életem. Mennyi idő alatt? Fél év, egy év, két év, három év, nem tudom. De hogyha két éve keresztény vagy, úgymond, és nem történt semmi, ugye, ugyanúgy tudsz bűnben élni, és még bűntudatod sincs. Gond nélkül élsz egy olyan életmódot, amilyet egy bűnöző, egy parázna, vagy egy, nem is tudom, egy harácsoló, egy tudod, egy másokat. Tehát, hogy ha nincs még egy pici vita sem a lelkedben, akkor én azért félnék. Én akkor azért jobban megnézném ezt a helyzetemet Istennel, és hogy tényleg megbékéltem-e vele, tényleg hittem-e benne. És itt fejezem be, amiről ma beszéltünk, a hangsúlyt onnan, hogy elveszíthető-e az örök élet, oda teszi át, hogy vajon van-e örök életem egyáltalán. Tehát ahova eljutottunk ma, az az, hogy ha valaki örök életet kapott Istentől, ez a tézis, akkor nem ideig való élete van. Az örök élet elnyerésének a feltétele hit Jézus Krisztusban. Nem általában Istenben, nem általában a spiritualitásban, hanem Jézus Krisztusban, aki a helyettesítő áldozat a mi bűneinkért. És aki hisz ő benne, annak van örök élete. Ez a hit tárgya, és a hit minősége pedig egy bizalom és egy valamilyen szintű meggyőződés a megfelelő tárgyban, Jézus Krisztusban. Ugye a bizalom, meggyőződés, tényekre vagy ismeretre alapuló hitvallás, igazság felőli meggyőződés, ez a két szó van ott, a bizalom és a meggyőződés. Mekkora meggyőződés? Én azt mondanám, hogy a nullánál nagyobb. Mert hogyha, ez megint logika, tehát vagy Isten ad egy konkrét definíciót arról, hogy mekkora meggyőződést szeretne, vagy soha senki nem fogja tudni, hogy mekkora meggyőződés kell. Ezt értitek? Tehát vagy leírja a pontos módszerét annak, ahogyan a hit mértékét teljesítem, vagy épp hogy csak valamennyi kell, a nullánál nagyobb, és akkor már rendben van. És mivel Isten nem adja sehol a hit mértékének a definícióját, ezért nekem abból kell kiindulnom, hogy a hit legkisebb mértéke létrehozza ezt az üdvösséget. Na most, ugye itt jött elő még múlt héten az a gondolat, hogy most a hit az egy folyamatos hit, vagy egy egyszeri pillanat elég. És igazából nem a hit az üdvösségünk, hanem a hiten keresztül üdvözülünk. És ahogy ez az üdvösség megtörtént, onnantól a hit már nem további feltétele az üdvösség megtartásának. Most ugye ez volt az egyik kijavítás, amit múlt héten kaptam, hogy János 3.16-ban folyamatos igeidőben szerepel. Aki hisz Jézusban, el ne vesszen, hanem örök élete van. Aki hisz, folyamatosan. Ez rendben van, de a folyamatos hit melyik pontján kapom meg az örök életet? Én azt gondolom, hogyha valakinek meggyőződése van, és bizalma Jézus Krisztusban, mint a megváltóban, az amúgy se lehet egy pillanatnyi. Tehát ugye egy meggyőződést hogy tudsz kiszedni magadból egyik pillanatról a másikra? Tehát az a természeténél fogva is egy folyamatos, de azt kell, hogy gondoljam, és majd ha ránk cáfol az ige, a későbbiekben majd új felismerésre jutunk, hogy a hit első pillanatában megtörténik az üdvösség, az újjáteremtődés, az újjászületés. Csak figyeljétek meg, ahogyan a Biblia bánik ezzel. Ott van például az előbb, amit olvastunk, a börtönőrnek a példája Péterrel. Higgy, és üdvözülsz, mint te, mind a házad népe. Csak hadd mondjam ezt, mekkora kitolás volt? Úgy értem, ezt Péter mondja? Péter mondja, ugye? Péter részéről, hogy csak azt mondta neki, hogy higgy, és üdvözülsz, ha ott van egy komoly teljesítmény, amit hitként nyújtani kell. Ezért nincs ilyen utalás a Bibliában. Olyan könnyűre veszik, amilyen könnyűre csak lehet. Nyilván a szó, amit ők használtak, eleve hordozta ezt a jelentést. Ugye a mi szavunk, a hit nem hordozza ezt a jelentést, hogy meggyőződés, bizalom. Pont az ellenkezőjét, a naív reménykedést hordozza legtöbbször. Ezért kell nekünk definiálnunk pontosan, de ők rögtön értették. Jézus a messiás, ő a megváltó, és nekem hinnem kell benne, azaz rá kell bíznom magam a bűneimet tekintve, mert ő a messiás, és üdvözülök, és megtörtént, és ők megtették, és megtörtént. Nem nehéz ez, de valódi. Azt gondolom, hogy valódi. Bizalomra és meggyőződésre, valódi hitre van szükség, és ennek azt gondolom, hogy az első pillanatában Isten örök életet ad. Ernő, kérlek, és ha mondani akarsz, amit ide kell jönnöd a mikrofon. A lator a kereszten. Ugyanez a példa, a lator a kereszten. A lator azt mondta, hogy mi jogosan vagyunk itt, de te nem, és emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Ezt mondta, valahogy ezt mondta. Ő felismerte, hogy ő a messiás, és rábízta magát. Kérte, hogy emlékezzen meg róla. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ennyi.
És még egy gondolat, hogy hogyha ezek után elveszíthető az üdvösséget, hogy Isten személy vállalat, hiszen az apostolok esélye sem volt rá, hogy elveszítse a hitét után, hiszen meghalt.
Oké, Ernő azt mondja, hogy nem mondod ezt el te inkább, gyere. Oké, Ernő azt mondja, hogy ha ezután bárki elveszítheti az üdvösségét, akkor Isten személyválogató. Mert a Latornak már nem volt esélye elveszíteni az üdvösségét, mert a halál előtt halt meg, halála előtt tért meg rövid idővel, akkor ő volt a mázlista, igaz? Tehát aki már nem tudta elszúrni, mert meghalok, emlékezz meg róla, még ma már veszek, kész. Ez a legjobb módszer, tudod, és akkor biztonságban vagy. Tehát ilyen módon a haláluk előtt rövid idővel megtérő emberek előnyben vannak a hamar megtérőkkel, és ez Isten személyválogatására utalna. Nem tudom, hogy ez igaz-e így, de nem hangzott rosszul. Jó, ez nem bibliai tan egyelőre, csak egy vélemény volt. Köszönöm a figyelmeteket, nagyon türelmesek és kegyelmesek vagytok velem. Így fogunk haladni, jó? Hát ez ilyen. Ez most nem lelkes prédikáció, hanem biblia tanítás. De hasznos, nem? Hasznos, ugye? Szeretnétek az ellenvetéseket is megnézni jövő héten, vagy azt nem kell? Ugye, mert van, mindjárt mondom, hány olyan pont van, ami azt mondja, hogy mintha lenne más is. Hamis adalékok bűnbánat, a messiás megvallása, a bűn megvallása, az esedezés Istenhez üdvösségért, alávetettség a messiás uralmának és a vízkeresztség, mint hamis adalékok. Szeretnétek ezeket megnézni? Te szeretnéd? Jó, akkor megnézzük. Így lesz teljes. Végig szaladunk rajta. Igen, jó, abszolút, igen. Akkor nézzük meg, mert az alapozás a legfontosabb, ugye, hogyha az alapokat jól leraktuk, akkor utána már gyorsan haladhatunk, de ha az alapok mindig, jaj, Sanyi, ott csúsztattál, akkor az nem olyan jó. Rendben? És mindig erre gondoljatok. Ha nem tetszik, amit mondok, cáfoljátok meg. De nem csak úgy, hanem antitézis logikával. Tehát cáfold meg úgy, hogy borítsd föl az egészet, vagy fogadd el. Ez a két esélyed van. Rendben van? Köszönöm a figyelmeteket, egy imával zárjuk. Mennyei atyánk, köszönjük szépen ezt a mai alkalmat is, és nagyon-nagyon rátszorulunk ebben a tanulmányozásban. Arra van szükségünk, hogy te vezesd a gondolatainkat, te adj nekünk meggyőződést, és tényleg úgy állunk ehhez, hogy készek vagyunk új felismerésre jutni. Készek vagyunk megtérni a tévedéseinkből, ha úgy van. De ugyanakkor, ami igaz, ahhoz ragaszkodni szeretnénk. És ha most hallottad először az örök élet megszerzésének az útját, akkor csak kérlek, tedd meg, fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, mint a bűneit helyettesítő, a bűnért való ítéletben a helyettesítődet, aki meghalt helyetted, a megváltót, a messiást. Fogadd el Jézust, Istent, aki meghalt helyetted a bűneidért. És örök életed van. Örök életed, ezt olvastuk, ezt tanította az ige. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsátva. Sziasztok. Jövő héten ugyanakkor, ugyanígy.